Folytatódik az aréna, a stúdióban Csaba László közgazdász egyetemi tanár. Ugye ott tartottunk, hogy hogyan lehet kezelni, illetve hát nyilvánvalóan attól függően, hogy a válságból való kilábalás hogyan zajlik, majd attól függően mekkora súly lesz ez a 80% fölötti hiány Magyarország számára.
Államadósság. És ehhez jön még egy olyan 40% magánadósság is, úgyhogy azt, ami hát elvileg nem az állam dolga, de gyakorlatilag, mint épp a balti államoknál, vagy Argentinánál látjuk, egy bizonyos pont fölött, vagy Izlandnál, egy bizonyos pont fölött azért az államévá válik. Tehát ugye azt is figyelembe kell venni, ami azt jelenti, hogy Magyarország számára egyszerűen nincs más út, mint a exportnak az állandó növelése, és az exportból származó bevételeknek a fokozása.
Tehát Magyarország ebben nem nagyon tud lépni, nem nagyon tud mit tenni, éppen amiatt, hogy a más országoknak vagyunk kiszolgáltatva ebben a tekintetben.
Részben igen, részben nem. Azért ez...
Nem vásárol, akkor nincs hova vinni.
Tehát, hogy mondjam, ha az ember hosszú időn keresztül figyeli, akkor azért azt látja, hogy egy korábbi időszakban még szinte függvényszerű kapcsolat volt a német piac növekedése és a magyar kivitel, magyar kivitel növekedése és a magyar termelés és jövedelem bővülése között. Hát azért ez a függvényszerű kapcsolat, ez már a 90-es években meglazult, és hát a jelenlegi időszakban azt lehet mondani, hogy nyilván, ha Németország mondjuk a magyar kivitelnek valamivel több mint egy negyedét veszi föl szembe a két évtizeddel ezelőtti több mint 40%-kal, hát akkor ez nem mindegy, hogy ott mi történik, de hát ezért csöndben mondom, ami 90-es évek elejének nagy tanulsága volt, hogy minket marhára nem érdekel, hogy mi van Németországban.
Jó,
mindösszegesen. Németországban ez három várost jelent, München, Stuttgartot és Hamburgot. És ez a három város 90-es évek első felében, amikor a német gazdaság az újraegyesítésben megroppant, azért virágzott. És azért, ha az ember körülnéz, hát legalább Hamburg és Stuttgart, az továbbra is dinamikusan fejlődik, Münchennel sincs semmi nagy baj. Ami azt jelenti, hogy miközben a német gazdaság egészében ilyen-olyan gondok vannak, a magyar kivitel szempontjából fontos három városban jelentős gazdasági növekedés van, azaz, ha a mi cégeink össze tudják magukat kapni, tehát nem a legprimitívebb dolgokat akarják a legegyszerűbb technikákkal eladni, nem az áraikkal akarnak versenyezni, a piac ott van. Magyarországnak korábban nem volt fontos piaca, se Kína, se az Egyesült Államok, ma már mind a két ország megjelent a piacaink között. A kínai növekedés lelassult, az egy nehéz piac, de azért arra is lehet menni, az Egyesült Államok piacára is lehet menni. Tehát azért az ember azt gondolja, hogy van ebben lehetőség, nyilván megint a 90-es évek elejéhez hasonló módon, minél erőteljesebb szerkezeti változást hajtanak végre, minél inkább jönnek új termékek, új megoldások, új finanszírozási formák, új együttműködési formák, tehát minél többen az innováció, az ötlet, a finansz, annál inkább hát elképzelhető, hogy a kivitel fog menni. Én ezt azért tartom nagyon-nagyon lényegesnek, mert ugye most, hogy ilyen rosszul alakult az elmúlt év, felerősödtek azok a hangok, és nem csak a politikában, hanem a szakmában is, hogy hát ez a kifelé forduló modell, ez nem jó, hogy jobb lenne mégiscsak a saját erőnkre támaszkodni, hogy hát ott van Macedónia, amelyik szinte nem is kereskedik a külvilággal, és ott talán 2%-kal is nőtt a GDP, és hogy hát lám-lám, Belarusban talán 3-mal is, és akkor hogy hát ugye ez lenne a modell a jövő nézve, hogy a magyar, mit tudom én, héviszkincs, meg a nem tudom minek a kiaknázása. Én ezt helyesnek tartom, hogy mindent, ami az országban van, hasznosítani kell, de nem szabad a nagyságrendeket összekeverni, és különösen nem szabad elvonatkoztatni attól, amit most már háromszor kérdezett, teljes joggal, mert ez a lényeg, hogy az ország finanszírozhatóságát hogy lehet fönntartani. Növekvő gazdasággal, amit a kivitel további növelése tud megalapozni, mert ebben a modellben történik az, hogy anélkül, hogy csodákat művelnénk, hogy elinflálnánk, a adósságállomány lemegy, hiszen a jövedelmünk megnő. Dollárban, euróban miért jövedelmünk megnő? És miután a kivitelünk 4/5 részben euró övezetbe irányul, ezért az EU erőssége, a mi pozíciónkat például az olajexportőr országokkal szemben, mint amilyen Oroszország, erősíti. Tehát ebből következik az, hogy Magyarországnak ez egy kötött pálya, ezen nem lehet változtatni. Azon lehet változtatni, hogy belül fegyelmezettebb legyen a gazdálkodás, hogy a létrejövő jövedelemből több jusson több embernek, hogy ez ne legyen egy vékony rétegnek a kiváltsága, hanem ahogy a közgazdasági elméletben mondják, lefolyik a társadalomba, hogy érezze a társadalom háromnegyede, hogy van egy növekedés, de ahhoz legalább egy 3% növekedésnek kell lenni.
Akkor most megint visszatérek valamire, amiről már ezelőtt beszéltünk. Tehát amit a hitelminősítők, amit nemzetközi elemzők mondanak, hogy a válság után, a válság lecsengésekor Magyarország a többiekhez képest egy nagyon jó, előnyös pozícióban van, azt hol lehet most látni ebben a pillanatban?
Én ezt abszolút
mi az, ami ezt a kijelentést megalapozza?
Én ezt abszolút nem látom. Ezt a ökonometriai modelleknek a mechanikus alkalmazása alapozza meg, amelyik abból indul ki, hogy amikor a válság elmúlik, akkor visszatérünk a válság előtti helyzetre. És ilyen van, ez valóban így van, hogyha valaki másnapos, akkor is az elmúlik, akkor visszatér az előző helyzetbe. Itt most nem erről van szó. Tehát a világgazdaság egy valóságos, egy szerkezeti jellegű megrázkódtatáson ment keresztül, ezért nem fogunk oda visszatérni, Európa különösen nem, és ezért az a nagy kérdés, hogy a mi szerkezeti és intézményi változásaink, azok milyen lendületesek, mennyire eredményesek, és hol találjuk meg a helyünket, az nincs meg. Hát a 80-as évek export struktúrájában maradva Magyarországnak nem lett volna helye az Európai Unióval. Össze lehet mérni a magyar és az orosz export teljesítményt, lehet látni. Az oroszok egy kicsit ott maradtak, ahol voltak, kivitelükben 6% maradt a gépek berendezések aránya, nálunk 10-szer ekkora. Hát ez nem ugyanaz, hát hasonló, meg volt közös pontja a történelmünk, de ez már régen volt, ez most egy teljesen más gazdasága miénk, mint az oroszoké, és nem csak az olaj miatt, hanem emiatt is. Tehát én azt gondolom, hogy ahogy ez átalakult a 90-es években, és tovább átalakult a 2000-es években, most egy újabb átalakulás előtt állunk, meg kell találni azokat a pontokat, ami kitörési pontot jelentenek Magyarország számára. És ezt nem lehet az általánosságokból levezetni, hanem ezt a cégek szintjén kell megtalálni. Ennek érdekében van szükség egy olyan gazdaságpolitikára, amely kiszámítható adórendszert, kiegyensúlyozott költségvetést, mielőbbi euróbevezetést jelent, mert ez biztosítja mindnyájunk számára, magánemberek, meg vállalkozások, meg az állam számára kiszámíthatóságot.
Azok a reformok, amikről évek, sőt már lassan évtizedek óta beszélünk, azok meddig odázhatók el? Ez a válság, ez a helyzet, ez vajon nem taszítaná-e afelé a politikai elitet, hogy ezzel kezdjen valamit? Úgy, most nyilván itt elő lehet venni azt, hogy a világvezető politikusai élükön az Egyesült Államok elnökével és gazdasági szakemberek egyaránt azt mondják, hogy jó-jó, úgy tűnik a tőzsdék helyreálltak, a pénzpiacok működnek, talán kezdünk kilábalni a válságból, legalábbis jövő év második felére, de akkor mondhatjuk azt, hogy kilábaltunk, vagy elindultunk a kilábalás után, amikor mondjuk a munkanélküliség elkezd csökkenni. És az Egyesült Államokban a növekedés már megállt. De ugye Magyarországon azt látjuk, hogy 10,5% ebben a pillanatban tovább fog nőni. Évek óta beszélünk arról, hogy a magyar gazdaság egyik nagy problémája az, hogy túl kevesen tartunk el túl sokat. Most ez ebben a pillanatban úgy tűnik, hogy csak rosszabb lesz.
Most ellenállok annak a kísértésnek, hogy egy nagy előadást tartsak, mert három vagy négy nagyon nehéz kérdést is föltett ebben a fővezetőben, és próbálok a lényegre koncentrálni. Az egyik lényeges dolog, hogy a munkanélküliség javulása az a gazdasági föllendülés tartósulásának a jele. Az Egyesült Államok gazdaságában ezt megfigyelték, és széleskörű irodalma van, hogy amikor a megélénkülés elindul, akkor egy darabig, értve ezen 18-20-24 hónapig úgynevezett munkahelytelen növekedés van, tehát már termelnek, de még nem vesznek fel új embereket. Minél kötöttebb egy országnak a munkapiaca, annál inkább így van. Az Egyesült Államokban viszonylag kötetlen a munkapiac, és mégis így van, és ezért ez egy fontos dolog, hogy az nem úgy van, mint ahogy ugye ilyen nagyon egyszerű bevezető tankönyvekben, hogy a termelés meg a foglalkoztatás az együtt mozog, az együtt mozog, de csak hosszú távon és nagy késletetéssel. Tehát emiatt én úgy gondolom, hogy ha valóban az idén második vagy a harmadik negyedévtől már jelentős növekedés lesz az amerikai gazdaságban, az még a munkanélküliségben csak 2011 közepén kezd el megjelenni, és hát nyilvánvalóan nálunk egy sokkal kisebb ütemű növekedésnél, ugye jövő 2010-re a kormányzat és a jegybank még további csökkenést jelez előre. 2011-ben egy alig látható, olyan 1,5%-os növekedést, tehát 2012-13 lesz az, amire Magyarország abban a helyzetben lesz, mint Ceteris Paribus az Egyesült Államok az idei év közepén, és akkor ezt követően javulhat majd a foglalkoztatás. Tehát ebből következően én azt gondolom, hogy konjunkturálisan is nagyon nehéz a helyzet, és hát ez súlyosbítja, hogyha azok miatt, az okok miatt, amit a felvezetőjében említett, a magyar társadalomban alacsony a foglalkoztatás, mindenféle okok miatt, részben a szociális rendszer és részben a gazdasági rendszer miatt. A szociális rendszer viszonylag nagyvonalú, és a munkából való megélés meg a segélyből való megélés között a különbség pont azoknál nagyon kicsi, akiknél ez a legfontosabb lenne, hogy legyen valami fajta munkára ösztönzés, és másik oldalról a túlsó végén meg a gazdaság ilyen tőkeigényes fejlesztéseket valósít meg. Hát egy mondjuk egy autógyár, vagy egy mobiltelefongyár, azért ez nem igénye akkora mennyiségű munkavállalót, tehát ebből következően a kettő együtt, és hát a gazdaságnak a gyenge szerkezete, és a képzésnek a gyengesége együttesen hozza létre ezt az átkot. Ez egy 10 éves program, gondolom én legalább, de talán 15, hogy ezen változtatni lehessen, és emiatt azt gondolnám, hogy ezen már most is el kellene kezdeni, töprengeni, mit lehet tenni az ügy érdekében, gyors, erőteljes javulást, hirtelen sok százezer munkahelynek a létrehozását, azt felelőtlenség ígérni, mert nincsen meg a tere. Hát amíg a gazdaság még összehúzódik, tehát 2010-ben összehúzódik, 2011-ben alig nő, akkor 2012 az első, amikor növekszik, és van a késleltetés, akkor nyilván a következő ciklusban csodát remélni lehet, de előrejelezni egyáltalán nem. Ez a magyar társadalom és a magyar gazdaság legégetőbb és legsúlyosabb problémája, sokkal súlyosabb annál, mint hogy most éppen, mint hogy mi van a fizetési mérleggel, vagy hogy mekkora a deficit, mert ugye 2010-ben az Egyesült Államok deficitje 13% lesz, Anglia deficitje 14% lesz, ugyanúgy, mint tavaly, nem tesznek semmit, ez egy eszement politika, tehát nem jóváhagyólag mondom, tényként mondom, akkor, hogyha mi hiányunk, ugye 4 helyet lesz, 7, 5, 6, én nem mondom, hogy mindegy, de nem meghatározó ahhoz képest, hogy a foglalkoztatás alacsony, a megélhetési gondok szaporodnak, hogy a társadalom várakozása és a gazdaság teljesítmények között szakadék jön létre. Ez nem jó a demokráciának.
Azt próbálom nagyon egyszerűen kérdezni, ugye tavasszal országgyűlési választások lesznek. Mennyit számít ebből a szempontból az, hogy egy adott kormány milyen gazdaságpolitikát folytat? De itt nyilvánvalóan arra gondolok, hogy a Fidesz azt ígéri, hogy egy növekedésre alapozott, teljesen más gazdaságpolitikát folytat, ha kormányra kerül. A mostani adatok alapján ennek viszonylag nagy a valószínűsége, hogy egy jobboldali kormány alakul Magyarországon. Mekkora mozgástere lehet egy más gazdaságpolitikát követő kormánynak? Egyáltalán mennyire lehet más ez a gazdaságpolitika?
Tehát röviden azt lehet erre mondani, hogy rövid távon nincs mozgástér, vagy alig van mozgástér, de mindig van mozgástér, tehát közép és hosszú távon van. Tehát miközben néhány hét vagy hónap alatt biztos nem lehet csodát művelni, azért bizonyos
szervezet. Mennyire rövid és hosszú táv ebben az esetben?
A rövid táv, azt ilyen, ez a 6-9 hónapot gondolnám, hogy az eléggé meghatározott. A hosszú táv az ilyen 3 és 10 év közötti, az Európai Unióba bevett ilyen tervezési léptékben gondolkozom, ugye most a 2000
Magyarországon nem jellemző,
pénzügyi keretet most dolgozunk rajta, viták folynak, hogy mennyit fogunk költeni. Tehát ezzel csak azt mondom, hogy 2020-ig terjedő időszak az olyan, amit a egy nagyvállalat is tervez, mert az Európai Unió is tervez, az nem egy Isten tudja mikori távoli dolog. Én azt hiszem, hogy itt az alapkérdés az, amiről Erdős Tibor akadémikus több könyvet is írt az elmúlt években, hát nevezetesen, hogy ez a gazdasági növekedés fenntartható-e. Tehát nem az, hogy föl lehet-e gyorsítani néhány hétre, vagy hónapra, tudjuk, hogy hát ugye ezek a drogok, azok arra szolgálnak, hogy akkor egy éjszaka valaki nagyon jól tud teljesíteni, aztán utána kipusztul bele. Tehát, hogy fenntartható növekedést létre lehet-e hozni, ezt pedig csak nagyon szorgalmas apró munkával, sok kis egymást erősítő intézkedéssel lehet megvalósítani, aminek a része a pénzügyi konszolidáció, aminek a része a deregulálás, a mikrovállalkozásoknak a lehetővé tétel, munkára ösztönzés, általában véve kiszámítható gazdasági feltételek, és egy olyan gazdaságpolitika, középtávú és hosszú távú gazdaságpolitika meghirdetése, amelyiknek van hitele. Hát azért az egy lényeges dolog, hogy ne tegyünk úgy, mint az elmúlt 5 évben nem az lett volna a norma, hogy mire meghirdetnek egy kormányprogramot, és mire valaki, vagy magunkfajta ember végigolvassa azt a 80-100 vagy 200 oldalt, ami ebben a programban van, addigra már mondják, hogy bocsánat, közben megváltozott az irányvonal, nem. Igen, akkor, nem annyit, nem úgy.
Ugye ezt átéltük az elmúlt hetekben, és ezt egyébként is szerettem volna kérdezni, hogy az ön olvasatában egyik részről mi van a mögött, az ellentét mögött, hogy a 2010-es hiánycél például, hogy a kormány szerint 3,9%, a pillanatnyi jelenlegi ellenzék szerint pedig 7 vagy inkább 7% fölött lesz, illetve hogy egyáltalán ennek mekkora súlya lehet ebben
az
évben.
Én azt gondolom, hogy 2010-ben ez nem meghatározó. Általában véve én amellett lennék, hogy olyan költségvetési politikát kell kialakítani, amelyik a célul tűzi az egyensúlyt nem valamikor nagyon távoli jövőben, belátható jövőben, amelyik célul tűzi ki az állami kiadások léptékének lassú, de következetes, mondjuk évi 1,5-2% pontos visszametszését, ezzel megteremtve a teret az adócsökkentésnek, aminélkül nem fognak munkahelyek teremtődni. Tehát én híve vagyok annak, hogy legyen fegyelmezett, mondjuk így euro-konform gazdaságpolitika, de az nem azt jelenti senkinél a közgazdasági elmélet művelői között, a Keynes-től a Friedmanig és a közgazdasági gyakorlat művelői között, a Greenspan-től a Trichet-ig, senki nem mondja azt, hogy egy ország költségvetésének minden pillanatban kiegyensúlyozottnak kell lenni. Még azt sem mondják az elmúlt 15 évben, hogy minél kisebb egy hiány, annál jobb egy adott ország gazdaságpolitika. Ezt a valuta alapnál legalább 15 éve nem mondják, hanem azt mondják, és ezt hallottam Strauss-Kahn úrtól is, szükörű beszélgetése, meg utána lehet olvasni a valuta alap számtalan elemzésében. Fenntartható egyensúlyt kell létrehozni, olyan pénzügyi feltételrendszert, ami a tartós gazdasági növekedést és a növekvő foglalkoztatást alapozza meg. De most, ha ez átmenetileg nem attól nő meg a hiány, ugye?
De lehet növekedni a végtelenségig?
A minőségről, itt most első lépésben azt mondanám, a minőségről. Nekünk még biztos, hogy rengeteg terünk van a növekedésre, mert mi még a régi uniós országok átlagának csak a felénél tartunk, és hogy legalább a 80%-át elérjük, az ugye következő 10 évben benne van a pakliban, azt meg lehet csinálni, ez nem egy irreális, nem egy túlhajszolt, nem egy lehetetlen jövő felélő célkitűzés, hanem a társadalomnak az igénye. Na most én azt gondolnám, hogy ez a növekedés a lényeg, illetve az, hogy a minőség, tehát nem egyszerűen az, hogy mekkora az állam, mekkora a deficit, mekkora az államadóság. Persze ezt fontos tudni, tehát nem lehet számok nélkül gazdaságról beszélni, de az, hogy milyen minőségi, miből is adódik ez össze. Hát ugye emlékszünk rá 2003-2004-ben, amikor a hollandok jelentős mértékben privatizálták a nyugdíjrendszerüket, és emiatt levettek terheket a jövő most már jelen gazdaságpolitikájának a válláról, azáltal, hogy nyíltá tettek egy egyensúlytalanságot, 2003-ban, meg 2004-ben nem teljesítették a Maastrichti kritériumokat. De ez egy jó deficit volt, mert valami előremutató, valami fenntarthatónak az érdekében csinálták. Én egyetértek e tekintetben Vértes Andrással azzal, aki azt mondta, hogy ha ez a hiány attól nő meg 7%-ra, hogy az új kormány neki lát a nagy állami vállalatok, mint a MÁV, a BKV rendetételének, végre megszabadulunk a Malév teher tételétől, és az önkormányzati rendszernek a reformja elindul, reformja olyan értelemben átláthatóvá tétele és olcsóbbá tétele érdekében, akkor az előfordulhat, hogy egy vagy két évig nagyobb lehet a hiány, és abban ő sem lát semmi gondot, én sem látok, és egész biztos vagyok benne, hogyha most lefordítják ezt a beszélgetést az Irina Ivánsenkónak, a Valuta Alap magyarországi képviselőjének, ő azt fogja mondani, hogy ha nem azért van nálatok deficit, mint az olaszoknál, hogy mert hát ők mindig egy picit többet költenek, mint amennyi a jövedelmük, és akkor írja a többihez fiam alapon, ugye hozzáírja a baloldali kormány, ugye, mint a jobboldali kormány, de ez egy reménytelen eset, akkor szemet fogunk hújni fölötte, mert látjuk, hogy milyen irányba haladtok. Tehát ugye nagyon röviden, ugye az 56-osoknak volt az a jelszavuk, hogy nem az számít, pajtás, hogy honnan jössz, hanem hogy merre felé haladsz, hogy valahogy most ez a kellene a gazdaságpolitikának is az iránytűje, hogy legyen, hogy tudjuk, hogy hova megy, mit akarunk elérni, körülbelül milyen időtávlatban, milyen költséggel. Ez hihetetlen mértékben hiányzott az elmúlt időszakban, és én óvakodnék ezeket a lépéseket reformnak nevezni, mert ez olyan szitok szóvá vált a magyar nyelvben, hogy én már nem ismerem nyelvemre venni.
Nagyon kevés időnk van, lehet, hogy ezt már nem is kéne megkérdezni, de nem állom meg, hogy lát valamit abból, hogy a világ akár gazdaság politikája vagy közgazdasági modelljei tanulnak valamit ebből a válságból? Változtat ez valamit? Lehet látni ebből valamit? Vagy ez minden onnan folytatódik, ahol abba hagytuk a válság előtt?
Ez egy óriási kérdés. Én azt gondolom, hogy egyszerre kell igennel és nemmel válaszolni, tehát biztos, hogy látszik a pénzpiacon, hogy visszatérnek azok a technikák, amik korábban a bajokat okozták, és ez baj. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy a felügyeletek, a kormányzatok, és hát különösen a közgazdás szakma, de üzleti élet is, mintha tanulna, és már lehet hallani ezeket az óvó hangokat, hogy azért nem kellene ugyanazokat a hibákat még egyszer elkövetni. Én azt gondolnám, hogy van bizonyos tanulóképesség a piacgazdasági rendszerben és a szabályozókban. Már most, ahogy a válságot kezelték, az elérték, hogy nem lett belőle 29-33-as léptékű válság. Hát a tőzsdeindex ugyanannyira esett vissza, de minden más-másként alakult. Nem utolsó sorban azért, mert ezek a kormányok együttműködnek, pénzügyi felügyeletek együttműködnek. Tehát én azt gondolnám, hogy van valamilyen tanulóképesség, nem becsülném ezt túl, de azért nem szabad azt mondani, hogy az emberiség nem tanul semmiből. Ha lassan is, ha nehézkesen is, de azért tanulunk a saját hibáinkból, és hát ebbe kell bízni, hogy Magyarország is képes tanulni a elmúlt évek hibáiból, és megpróbálhatunk talán valami jobbat, valami ügyesebbet, valami eredményesebbet létrehozni.
Meglátjuk. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Az Aréna vendége Csaba László közgazdász egyetemi tanár volt.